ha elsőre valakinek ez is ugrott volna be, hogy na hát, akkor itt tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy hát én igazából semmire se vagyok jó, vagy én csak rossz dolgokat tudok tenni. Nem, nem erről szól. Ha Isten igéjét megnézzük, akkor messze nem ez Isten igéjének az üzenete. Aztán azt is gondolhatnánk, hogy föltetnénk a kérdést, hogy akkor ezek szerint, hogyha valaki szívességet tesz nekünk, vagy valaki szolgál felénk, akkor azt nem szabad megköszönni. Mert hát végül is minek köszönjük azt meg? Hát itt van a példázatban is, hogy hát az Úr se köszöni meg. Hogy azt mondanám, hogy erről se hiszem, hogy szólna ez a példázat. Egyrészt eszembe jut az a történet, amikor az asszony megkeni Jézus drága kenettel, és utána azt olvassuk a Bibliába, hogy erről az eseményről bármikor, amikor evangélium hirdettetik, akkor meg fognak emlékezni. Hát mi ez, hogyha nem egy megbecsülése annak, hogy valaki szolgált, valaki tett valamit Krisztusért. Hogy nem ilyen Isten, és nem is beszél erről ez a példázat, vagy pedig majd ma is elő fogjuk venni a minákról szóló példázatot, amikor valaki az egy minából tízet csinál, vagy ötöt csinál, akkor mit mond az Úr? Azt mondja, hogy hát akkor uralkodjál 10 városon, uralkodjál 5 városon, hogy azt látjuk, hogy Isten igenis meg akar jutalmazni. És ha nem is úgy, hogy nem is úgy köszöni meg, hogy szóban most megköszöni, de látjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és értékes számára mindaz, amit mi teszünk. Aztán esetleg fölmerülhet ebből a példázatból az is, hogy hát, hogy ez valamiféle kegyetlen Istenről szól. Egy olyan Istenről, aki ugye hazajön fáradtan az a szerencsétlen szolga, és akkor még rátesz egy csomót, hogy még dolgozzál, és majd csak, ha már teljesen kipuccantál, akkor valamit tegyél. És azt gondolom, hogy nem erről szól ez a példázat. Úgy eszembe jutott a samáriai, nem a samáriai, hanem az asszony, aki a házasságtörést követett el. Hogy milyen lelkület volt Krisztusban. Emlékeztek rá, amikor igazán elmarasztalhatta volna, és megvédte őt, és átölelte az ő szeretetével. Tehát ha ezt példázatot olvassuk, akkor ezeket tegyük félre, azt mondom. Tegyük félre ezeket a dolgokat, hogy olyan kérdések fogalmazódnak meg bennünk, amikre azt mondjuk, hogy hát nem így ismertük mi az Urat. De mégis itt van a Bibliában ez a példázat, hogyha megnézitek. És mégis az Úr valamiért ezt el akarta mondani, és valamit üzenni akar. És ez egy nagy kérdés, hogy mit akar nekünk ma üzenni az Úr ezen a példázaton keresztül. Hogyha itt a Lukács evangéliumát nézitek, akkor a 17. részben 4 téma van, és mindegyik úgy is mondhatnánk, hogy a keresztény életünknek nagyon-nagyon fontos részével foglalkozik. Ugye sok helyen vannak keresztény életnek az alapdolgaival foglalkozások, de itt most 4 dolgot említ meg a Biblia. Az első, az úgy is mondhatnám, hogy a másoknak a bűnbe vitelét tiltja. Itt megbotránkoztatásról van szó. Tudjuk, hogy ez eredetileg, ez a szó, ez azt jelenti, hogy csapdába ejtek valakit. Ha én megbotránkoztatok valakit, akkor csapdába ejtettem őt. Azáltal, hogy ő megbotránkozott, ami nem jó, és így én bűnbe vittem, de ha én így viselkedem, hogyha az én életem olyasmire ad lehetőséget, hogy valakiben megbotránkozhat, az egy rossz dolog. Azt mondja Isten igéje, hogy az egy nagyon-nagyon rossz dolog. Hogy ne botránkoztassunk meg senkit, ne vigyünk bűnbe senkit. Ugye tudjuk, milyen az ember. Sokszor talán a gyerekeknél, az iskolában látjuk azokat a huncutságokat, hogy valaki ráveszi a többieket valami rosszra, aztán ő meg ott a háttérbe kimarad, és akkor ugye azok kapnak majd ki, akik igazából csak úgy belesodródtak ebbe a dologba. De ilyen az ember. És azt mondja Isten igéje, hogy ez legyen távol tőlünk. Ez az egyik téma, amivel foglalkozik. Aztán beszél a megbocsátásról, amiről Virág is szólt. Hát tudjuk, hogy ez egy nagyon alaptéma. Nagyon-nagyon alaptéma. És hogyha van bennünk megbocsátatlanság, az megnyomorítja az életünket. És azt mondja itt Isten igéje, hogy akárhányszor is bántanak meg, és ha bocsánatot kérnek, akkor te bocsáss meg, légy kész a bocsánatra. Utána beszél a hitről, ami szintén a keresztény életünknek egy nagyon alapvető része. Ugye, hogy hitáltal élünk, és hogy hitáltal micsoda fantasztikus dolgokat tudunk tenni. Azt mondja, hogy ha valakinek a fükefának azt mondja, hogy szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerbe, az engedelmeskedne neki, hogyha hittel mondod. Hogy a hit micsoda erőkre képes. És ebbe a sorozatba jön itt valahogy olyan, kicsit olyan idegenem ez a példázat, hogy ugye a többit értjük, de hogy itt mit akar nekünk ezzel mondani az Isten? Mit akar mondani nekünk Krisztus? A mai napon a Lukács evangéliuma alapján szeretnék beszélni a szolgálatról. Egyrészt beszélni arról, hogy mi is az oka a mi szolgálatunknak, vagy az eredője, vagy honnan ered, egyáltalán miért szolgálunk, mit mond Isten igéje. Aztán szeretnék beszélni az Úr nézőpontjáról, a szolgálatot tekintve, hogy ő hogyan tekint ránk. És szeretnék beszélni a mi nézőpontunkról, és azt gondolom, hogy ez a példázat erről szól, hogy mi legyen a mi nézőpontunk a szolgálattal kapcsolatban. Hogy mi hogyan tekintsük a szolgálatot, de ez csak egy dolog, ez a mi nézőpontunk kell, hogy legyen. Aztán szeretnék beszélni arról, hogy a szolgálatunk az egy lételem, és hogy Krisztus példát adott nekünk a szolgálatra. És a végén majd szeretnék 7 dolgot elmondani, nem azért, mert 7 van, hanem ez a jó hangzik, és a jó megjegyezhető, hogy 7 dolgot arról, hogy miért érdemes szolgálni. Meg egyáltalán, hogy mit is jelent ez a szolgálat. Na hát, lapozzunk rögtön a Lukács evangélium a legelső részére, mert ott van először szó erről a szolgálatról, mégpedig a Zakariás proféciájánál. Tudjuk, hogy amikor Zakariásnak a fia, Keresztelő János megszületett, akkor az apjának megnyílt a nyelve, és profétált, és a következő proféciát mondta. Apja Zakariás megtelt szent lélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent prófétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Itt egyetlen egy szó, amit így aláhúztam most magamnak, hogy megadja nekünk. Hogy megadja nekünk Krisztus. Mit jelent ez, hogy megadja nekünk? Ez valami olyasmi, ez valami jó dolgot jelent, nem? Hogy valami, ami kívánatos, amire mi vágyunk, amiről tudja az adó, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de megadja nekünk. Hogy nézzétek meg, hogy itt kezdődik a mi szolgálatunk, egyáltalán a szolgálatot, ha fölteszed a kérdést, hogy miért is kell szolgálni, hát Krisztus adta nekünk a szolgálatot, Krisztus megadta nekünk erre a lehetőséget. És hogyan is adta meg? Azt mondja, hogy azáltal, hogy megszabadított bennünket. Azáltal adta meg a lehetőséget a szolgálatra, hogy megszabadított bennünket. Úgy látszik, hogy szolgálni csak szabadon lehet. Szolgálni csak úgy lehet, hogyha meg vagyunk szabadítva ellenségeink kezéből. Tudjuk, hogy az ellenségnek a végső oka és a végső helye az az ördög, aki mindenféle megkötöttségeket akar nekünk adni, és ellenség például, hogyha most a világnak a bizonyságtételére gondolok, az, amikor valaki magába marad, és akár most a tanárnő, vagy akár azok a gyerekek, akik sose szólnak, és valahogy ráveszi őket valami arra, hogy ők visszaálljanak. Ellenség lehet sok-sok dolog, a kötöttség az életünkben. Azt mondja Isten igéje, hogy tulajdonképpen szolgálni csak akkor tudsz, ha szabad vagy. Ha szabad vagy Krisztusban. És ezért is van az, ami Laci most sokszor mondott, hogy szabadság Krisztusban. Ez a tanfolyam, ez a lehetőség, amit most egyébként a Laciéknak a házi csoportja átvesz, mert csak szabadon lehet szolgálni. Ha nem vagy szabad, ha nem szabad a te lelked Krisztusban, akkor csinálhatsz szolgálatokat, de a szolgálatokból igazából károd fog következni. Mert a szolgálatodban vagy azért, mert felfúvalkodsz benne, vagy azért, mert megbántanak, vagy azért, mert nem tudom, mi történik, csak úgy fogsz kijönni belőle, hogy hát végül is csalódtál. De azt mondja Isten igéje itt, hogy Krisztus megszabadított bennünket, és hogy megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megfelelően félelem nélkül szolgáljunk. Ez egy nagyon jó és értékes dolog a szolgálat. Bármilyen szolgálat. Értékes dolog. Eszembe jutott az a helyzet most, és most annyit kérem, hogy a füleit dugja be, legyen szíves, mert most a Mercedes gyárról szeretnék beszélni, és tudjuk, hogy sok jó autógyár van, de azért vannak olyanok, amik ugye azért mégis ugye azt mondjuk, hogy na, azt mondjuk, hogy ezek ugye jobbak, nem tudom, de lehet, hogy nincs igazam. És hogy van egy ilyen gyár Kecskemétem, a Mercedes gyár, és ugye elképzeltem, hogy azok, akik ott dolgoznak, azok vajon mit élnek át? Tudjuk, hogy a gyárak azok általában kicsákmányolják az embereket. De azért van különbség, és szerintem, legalábbis én ezt gondolom, lehet, hogy tévedek, hogy azok, akik magukra öltik ezt a ruhát, föl van állítva, hogy Mercedes, a büszkék rá. És azért valószínű, hogy föl is kellett készíteni őket arra, hogy ott dolgozhassanak. Nem akárki dolgozhatott, nem lehet oda csak úgy beesni valamilyen egyéb gyárból, hanem ott nagyon nagy minőséget kell tenni. Ez egy kiváltság. És azért, hogy ők ott dolgozhatnak, azért sok dolognak kellett megtörténni, sok őnekik kellett felkészülni, és úgymond a gyárat is oda kellett vinni. És azt szeretném mondani, hogy az Istennek a szolgálata, hát az nem hasonlítható egy ilyen gyárba levő szolgálathoz, igaz? Az Istennek a szolgálatába állni, az egy nagyon nagy különbség. Az egy nagyon nagy kiváltság. És azt a ruhát fölvenni magunkra, hogy Krisztuséi vagyunk, és az ő Krisztusnak mondhatom így a gyárában, vagy a Krisztusnak a cégénél dolgozhatunk, az micsoda kiváltság. És ez nem egy ilyen kényszer, hát senki nem kényszerít bennünket arra, hogy Krisztusnál legyünk. Hát mindenki azt csinál, amit akar. Ez egy kiváltság. Krisztus megszabadít, és felajánlja neked ezt a lehetőséget. Tehát, hogyha a szolgálatnak a végső okát keresed, akkor jusson eszedbe ez az ige. Hogy Krisztus az életét adta, megszabadított, és megadta neked, hogy szolgálhatsz. Megadta nekem, hogy szolgálhatok, és tevékenyhethetek. És az, hogy tegnap valaki egy csavart becsavarhatott az imaházba, az Krisztusnak az ajándéka volt. És úgy élhetted az életedet. Egyébként ez a rész beszél arról is, hogy hogyan is szolgáljunk. Itt 7 dolog van megemlítve, most ebben nem megyünk bele, de ha valakit érdekel, akkor elolvashatja, meg lehet, hogy fogok rá utalni. Úgyhogy úgy szeretném mondani, hogyha visszatérünk ehhez a példázathoz, hogy ami úgy tűnik, hogy valami olyan Istenről beszél, aki úgymond kegyetlen, akkor azt kell látnunk, hogy nem kegyetlen az Úr, hanem jó az Úr. Szeretném ezt mondani, hogy jó az Úr, és a szolgálatot, azt azért adta meg nekünk ezt a lehetőséget, hogy áldást adjon nekünk, és boldogok lehessünk ebben a szolgálatban. Aztán, ha tovább lapozunk a Lukács evangéliumában, a 12. részhez, ott találjuk azt a történetet, ami a múlt havi igénk volt, hónap igéje volt, ahol ugye azt olvassuk, hogy boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vírasztott talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Úgy is mondhatnám, hogy itt, amikor a szolgálatról van szó, akkor a szolgálat abból a szempontból megemlítve, hogy az Úr szemszögéből hogyan is látszik a mi szolgálatunk. Hogy amikor az Úr figyel bennünket, akkor ő mit is gondol. És nézzétek, itt megint aláhúztam egy igét. Az előbb ugye az volt, hogy megadja nekünk, itt pedig azt húztam alá, hogy felszolgál nekik. Nem tudom, gondolkoztatok-e most egy hónapig ezen az igén, hogy mit jelent az, hogy az Úr felszolgál nekünk. Hogy nincs ez ellentétben azzal a példázattal, amit most olvastunk. Hát ott meg pont arról volt szó, hogy nehogy már azt gondoljuk, hogy majd hazamegyünk, és akkor a mezőről, és akkor ott mi rögtön majd étkezni fogunk, hanem még dolgunk van. Itt meg azt olvassuk, hogy amikor majd oda megyünk az atyához, akkor ő felszolgál nekünk. Szeretném mondani, hogy ez az Úrnak a nézőpontja. És ez egy csodálatos ígéret, és azt mondhatnám, hogy Isten vágyakozik arra, hogy örömet adjon nekünk, vágyakozik arra, hogy átöleljen bennünket. Erről szól Istennek az igéje, és hogy igenis el van nekünk téve ez a kincs. És ez a példázat nem arról szól, hogyha majd a mennybe elmegyünk, már az, amit ma olvastunk, hogy akkor majd ott is még gürcölnünk kell, és akkor majd ki tudja, mi lesz. Hanem arról szól, hogy mi legyen a mi nézőpontunk itt a Földön, és hogy milyen lelkülettel Tegyük a mi dolgainkat. És amikor szolgálunk, akkor mi legyen a mi lelkületünk? De nem arról szól, hogy Isten nekünk semmit nem akar megadni. Hát itt olvassuk, hogy, hogy az Úr azt várja, hogy hazajöjjön, és majd felszolgáljon. Arra vágyakozik, hogy majd megbecsüljön bennünket. Nem tudom, hogy észrevettetek-e itt a terembe változásokat. Olyan, aki nem volt itt, mert ugye aki itt volt, az más. Milyen változások vannak itt a teremben? Na, Marika az én emberem. Ugyanis, hát ezt a művet, ezen én dolgoztam. És tudjátok, amikor csináltam, akkor nagy öröm volt bennem. Olyan örömmel csináltam. Mondjuk lehet, hogy engem idegesített nagyon ez az asztalon elhelyezett ilyen dolog. Az mindig azon imádkoztam, hogy nehogy egy dicsőítés alapján ledőljön. De amikor csináltam, akkor öröm volt csinálni. Először ugye megnéztem, hogy hogyan kellene, még Feri bácsi megcsináltatta azt a kis kampót, az már régebben volt, akkor utána kifúrtam a lukakat, kaptam Istvántól hozzá fúrógépet, akkor utána valaki segített, kimértük, és aztán felkerült. És olyan boldog vagyok, hogy most ott van. És tudjátok, az is bennem volt, amikor ezt csináltam, hogy milyen jó lesz, majd amikor meglátják a testvérek, hogy na, mindenki hogy fog örülni. Aztán behívtam Lacit, hogy mi van, mi tetszik neki, hát ő meg észre sem vette. Vagy legalábbis ő neki nem ez volt, úgy látszik, nem ez volt az Isten tiszteleten a legfontosabb dolog, hogy ez itt így lógjon. De azt mondom, különbözőek vagyunk. De amikor csináltam, akkor azt mondom, hogy igen, ott volt bennem, hogy na, majd biztos tetszeni fog. De tudjátok, öröm volt bennem, mert az Úrnak csináltam. Az Úrnak csináltam, és tudtam, hogy valami olyat teszek, aminek van valami értéke, valamit hozzáteszünk az egészhez. És azt gondolom, mindenki, aki tegnap itt volt, talán volt bennetek ez, hogy fú, de jó. Hát most hirtelen Ijés Tamás jut eszembe, nem tudom, hol van. Ja, ott van. Amikor egész napot bíbelődött, csiszolgatta azokat a kis ablakokat, gittelte, olyan precíziós munkát csinált. Nem tudom, hogy amúgy mi érdekes van egy ilyen munkában, de én úgy láttam, hogy élvezte. Vagy mondhatnék még másokat is, akik csináltátok ezt, hogy itt van Isten igében, ott van, nézzétek, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Hogy ezt éltük át. Hogy ez így van. És boldogok ezek a szolgák, egyrészt boldogok már akkor, amikor csinálják, és boldogok lesznek akkor, amikor majd az Úrhoz mennek. És én is boldog vagyok, hogy most Marika észrevette, és szerintem neki tetszik. És jó, hogy ez itt van. És azt látjuk Istennek az igébe tehát, hogy az Úr nézőpontja az, hogy az Úr nagyon állás. Hogy az Úr vágyik arra, hogy megbecsüljön benneteket, hogy megbecsülje azt, amit az Isten országában teszünk. És ez van itt Istennek az igéjébe, és megint csak azt mondhatjuk, hogy tehát nem hálátlan az Úr, nem arról szól ez a mai példázatunk, hogy az Úr úgyse fog már semmit megköszönni, hanem az Úr jó, és vágyik arra, hogy értékelje mindazt, amit teszünk. Na ezután jutunk el a mi példázatunkhoz, amit most kihagyok, amiről mondom, hogy ez a mi nézőpontunk, de utána menjünk egy picit még tovább, és a 19. Lukács 19-ben megint van a szolgálatról szó. És megint egy picit másképpen van szó a szolgálatról, és ez az a példázat, ami a minák példázata címet viseli. És itt pedig, hát nem olvasom el az egészet, de onnan olvasom, hogy amikor ugye visszajött már az Úr, és megszerezte a királyi méltóságot, akkor a 19-16-tól megjelent az első, és azt mondta, Uram, minád 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Azután jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városom. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítélek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és leharatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta. Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki, uram, hát annak 10 minája van, de ő így válaszolt. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek, felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Itt is szeretnék egy két szót aláhúzni, azt, hogy adatik, és elvétetik. Adatik és elvétetik. Ez a példázat, ebben is benne van egyébként, hogy az Úr megjutalmaz, hogyha megnézitek, de ez a példázat arról szól, hogy a szolgálatunk, a tehetségünknek a kamatoztatása, az egy lételem. Az egy lételem ahhoz, hogy éljünk. Ha nem tesszük, mint ahogy ez az ember, aki egy darab minát kap, mindegyik itt egyet kapott egyébként, de aki megőrizte ezt az egyet, és nem csinált vele semmit, annak nem lett élete végül. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. És azt mondja, hogy adatik és elvétetik. Azt mondja Istennek az igéje, tehát, hogy a szolgálatunk az mindenképpen lételem az életünkben. Hogy ez egy olyan dolog, ami nélkül nem lehet élni. Ami nélkül tönkre megy az életed. Már itt a világban besavanyodik az ember, de aztán az örökké valóságban pedig nagyon csúnya vége lesz. És hogyha eszembe jut most két héttel ezelőtt, amikor Csabi prédikált arról, hogy ugye miért is éljük a mi életünket, és akkor azt mondta, hogy a harmadik, emlékeztek, hogy mi volt a harmadikok? Mi volt a harmadikok? Hogy? Az ítélet. De nem ezzel kezdődött, hanem előtte volt még más is. Volt még más is az, hogy a Krisztus szeretetért éljük az életünket, meg van egy célunk, de azt mondja, hogy ha már ezek nem segítenek, akkor legalább legyen azért ott az is, hogy igen, van egy ítélet is. És azt mondja ez a példázat nekünk, hogy ne ásd el a te javaidat, és akármi is történik, kamatoztassad. És szeretném azt mondani ennek a példázatnak az okán, hogy képes vagy kettőt csinálni. Biztos, hogy képes vagy kettőt csinálni. Ugye mindenki egyet kapott. Itt van, aki 10-et csinált, valaki 5-öt. Azt mondom, hogy 2-t mindenki képes csinálni. Tehát lehetetlen, és ne hidd el, és ne gondold azt, bárki bármit mond, hogy te nem vagy képes. Hanem képes vagy 2-t csinálni. Valakinek több adatik, valakinek kevesebb. Hogyha most összemérnénk, hogy tegnap ki mennyit dolgozott, és csinálnánk egy ilyen listát. Mekkora, úgymond, energiabefektetést végzett. Valószínűleg nem lenne egyforma. És lehetne mondani, hogy na, valaki többet, több időt volt itt, valaki többet gürcölt, valaki kevesebbet, de ez teljesen lényegtelen. És azt gondolom, hogy tegnap senkinek ez eszébe nem jutott, hogy ilyesmivel foglalkozunk. Mindenki a maga dolgát hozzátette ahhoz. És akik nem voltak itt, ők is hozzátették, hiszen nem egy napról szól ez a szolgálat, és egyáltalán nem is az istentiszteleti szolgálatról szól az életünk. Hanem az életünk, az, ha Krisztus követőek vagyunk, a szolgálatról szól, és úgy is mondhatnám, hogy a szolgáló lelkületről. És hogyha ez van benned, mert megszabadultál, anélkül, hogy megszabadulj Krisztusban, nem tud benned lenni a szolgáló lelkület. Hogyha nem Krisztusban szabadultál meg, akkor tudod, úgymond, tudod utánozni ezt a szolgálatot. Tudod megtanulni ezt a szolgálatot, és tudsz olyan dolgokat tenni, amik látszólag ugyanazok, mint amit mások tesznek, de ha nincs szabadságot Krisztusban, nincs meg benned a szolgáló lelkület, akkor nem azt teszed, amit Isten kér, és amit Isten ajándékba adott, akkor valami mással foglalkozol. És végül a Lukács evangélium a 22. részhez lapozunk, ott megint beszél a szolgálatról, és most, hogy úrvacsorára készülünk, most különösen érdekes, vagy furcsa, vagy talán elszomorító ez a történet, a 22-24. Éppen az utolsó vacsora után vannak a tanítványok. Talán azt gondolnánk, hogy valami nagyon szent hangulatba keveredtek. Valahogy úgy gondolják, hogy, 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 hogy most mindent odaadnak Krisztusért. És nézzük, azt olvassuk, hogy ezután versengés is támad közöttük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Hogy úgy tűnik, hogy ha valaki még nem tért meg, ha valaki nem adta át Krisztusnak az egész életét, bár már nézzétek, a tanítványok már együtt éltek Krisztussal, és mégis képesek voltak az utolsó vacsora után versengeni, hogy ki a nagyobb, hogy micsoda lelkület volt bennük, és azt mondja az Úr, a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívhatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Itt azt a szót húztam alá, hogy szolgál. Nézzétek csak, Isten igéje mond nekünk néhány dolgot a szolgálatról. Először is azt, hogy Isten az, aki megadja nekünk. Aki így megadja, egy nagy kiváltság. Aztán ő az, aki vágyik arra, hogy majd felszolgáljon nekünk, és megbecsüljön bennünket. Ő az, aki ad, és ő az, aki elvesz, hogyha elfecséreltük. De ő az, aki Krisztus eljött és példát adott nekünk abban, hogy szolgál. Jézus valami olyat tett, ami nagyon más volt, mint amit a tanítványok gondoltak. Ugye elképzelem azt, hogy micsoda megdöbbenés lehetett rajtuk, amikor rájöttek, hogy versengés volt bennem. Rájöttek, hogy milyen lelkület volt bennük, és akkor Krisztus azt mondja, hogy figyeljetek, hát nem én vagyok a ti uratok, nem én vagyok az, aki előttetek van, és nézzétek meg, az lenne a normális, bocsánat, az lenne a normális, hogy én ülök az asztalnál, és én szolgálok ki benneteket. Erről a szolgáló lelkületről beszél Jézus. Amikor átnéztem az életemet, és úgy visszagondolok arra, hogy kik voltak azok, akik igazán nagy hatást gyakoroltak rám, akkor azt kell nektek mondanom, hogy azok az emberek, akik olyan módon hajoltak le hozzám, hogy egyértelmű volt, hogy érdemtelen voltam rá, és akik valami módon, bár ők előrébb jártak, mint én, mégis megbecsültek engem. Nagyon sokat jelentett ez számomra. A családomban a nagypapám volt ilyen, aki, én elég rossz gyerek voltam, olyan semmire való, semmire kellő, és nagyjából ugye ez volt rólam a kép, és ő volt az, aki, ahogy visszagondolok, úgy látott bennem valami fantáziát. És úgy azt mondta, hogy lesz még ebből a gyerekből valami. És úgy tekintett rám, mint valami értékes valamire. És ez egy nagyon mély dolog volt számomra. És máig hat. Aztán voltak barátaim, akik jóval előttem jártak, még amikor nem voltam hívő, és sokkal jobb tanulók voltak. Tulajdonképpen úgy voltam velük, hogy valószínű, hogy hát én ővelük biztos nem tudom barátkozni, és nagyon nagy érték volt számomra, és nem is értettem, hogy egyáltalán miért barátkoznak velem. Lehajoltak hozzám, és úgymond szolgáltak felém. Lehet, hogy nem tudták ezt akkor, de mégis számomra ez nagyon fontos volt. Aztán van egy hívő barátom is, aki, amikor teljesen összetört az életem még 5 évvel a megtérésem után, akkor azt vettem észre, hogy valami módon ő nem így tekint rám. És hogy micsoda nagy érték, és micsoda nagy változás volt nekem az, hogy ő szolgált felém. De ennek a sornak a végén, de igazából nem a végén, hanem az elején szeretném megemlíteni számotokra Jézust, aki tulajdonképpen rajtuk keresztül szolgált felém. És aki aztán sokszor szolgált felém úgy is, hogy nem volt úgymond közben egy testvér, akin keresztül szolgált, hogy ő felőle érzem ezt a igazi megbecsülést érdemtelenül. És úgy, hogy nem is értem, hogy egyáltalán miért foglalkozik még velem. Ez az a szolgáló lelkület, ami ő benne van, és amivel ő szolgál felénk. És amikor ő példát adott a tanítványoknak, akkor erre hív bennünket is. Akkor erre hív, és azt mondja nekünk, hogy lehetünk mi is ilyenek. Lehetsz te is olyan, hogy az életedet, és itt a szolgálatról, amikor beszélünk, még egyszer mondom, most már rég nem dolgokról beszélünk, nem ilyen ponyvának a fölhelyezéséről, meg nem meszelésről, meg semmilyenről, hanem arról beszélünk, hogy a Krisztus megszabadít bennünket valamire, egy csodálatos dologra, amit úgy mondhatnánk, hogy szolgáló lelkület. Nem szolgai lelkület, mert az ma valahogy furcsán hangzik, nem arról van szó, hogy mi mindenkinek csak bocsánatot kérünk és hajlongunk, hanem egy szolgáló lelkületre, amit ő bemutatott, és azt mondja, hogy meghívlak téged ebbe is, hogy így élheted a te életedet. Visszatérve tehát arra a példázatra, amiről ma beszélünk, amit ma olvastunk. Volt egy kérdés, hogy miért mondta ezt a példázatot Jézus? És azt gondolom, hogy ennek a példázatnak a lényege itt van, a 10. versben, tehát most visszatérve a Lukács 17:10, amikor már kilép Jézus a példázatból, és megmagyarázza, azt mondja, azért tehát ti is, és itt most már nem a példázatban vagyunk, azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Hogy miért mondta ezt Jézus? Mit akart ezzel mondani nekünk? Én úgy írtam föl magamnak, hogy mert szeret minket, és alázatra és szelídségre akar tanítani. Azért mondta ezt a példázatot Jézus, mert első olvasásra talán olyan kegyetlennek, olyan csúnyának tűnik. De pont fordítva, azért mondta, mert szeret minket, és alázatra és szelídségre akar tanítani. Tudjuk, hogy ez a két dolog, ez nagyon fontos neki. A Máté evangélium is mondja, hogy ezt tanuljátok el tőlem, hogy alázatra és szelídségre akar tanítani. Valahogy az jutott eszembe, mint amikor egy apa látja a gyermekét, hogy kicsit elszállt vele a ló, vagy nem tudom, tehát kicsit úgy van, hogy na hát, ő most itt a király. És akkor látja, hogy hú, ennek rossz vége lesz. Hogy előbb-utóbb nagyon nagyot fog bukni. És lehet, hogy az iskolába fog, mondom így, pofára esni, de az még mindig jobb, mint hogyha majd az életben. És azt mondja, hogy fiam, kicsit próbálj meg szelídebb lenni, vagy szerényebb lenni, hogy ne legyél ilyen, ne azt gondold, hogy te vagy a király. És itt a tanítványok még, azért látjuk, hogy azért nagyon furcsa lelkületben voltak, mert még nagyon sokszor elkezdtek versengeni, meg nem értettek dolgot, meg talán túl büszkék voltak, rosszul voltak büszkék arra, hogy ők az Úrral vannak, és azon gondolkoztak, hogy majd ők lesznek a királyok, amikor eljön az Úrnak az országa. És rossz volt valami a lelkületük, és Jézus szeretettel, de határozottan mondja nekik, hogy figyeljetek, a ti szemszögetek, és most térünk rá arra az üzenetre, milyenek a példázatnak az üzenete, hogy a szolgálatban ez a példázat kizárólag arról beszél, hogy mi hogyan gondolkozzunk. És nem beszél arról, hogy az Úr hogyan gondolkozik, meg nem beszél egyéb dolgokról, csak arról, hogy te gondolkozzál úgy, ahogy itt le van írva, hogy haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Ez legyen a mi gondolkozásunk. Ez nem azt jelenti, hogy lekicsinyeljük önmagunkat. Nem jelenti azt. Tudjuk azt, hogy amit az Úrban teszünk, az értékes. És az a csavar, amit te Krisztusban csavartál be, az egy értékes csavar. Ez egy értékes dolog. De nem te vagy. Egyébként ez a szó, hogy haszontalan, ez tulajdonképpen egy fosztóképzővel van, és úgy is lehetne fordítani, hogy használatlan. Tehát haszontalan, hogy a haszontalanban valahogy benne van az, hogy mint hogyha valami, azt mondanám magamra, hogy én egy ilyen rossz ember vagyok. Tehát ilyen, hogy mondjam, tehát olyan vagyok, ami nem biztos, hogy vagyok, meg nem is akarok lenni, hogy én egy rossz ember vagyok ebben az értelemben, hanem inkább azt mondja, hogy mondjad azt, hogy te használatlan vagy. Hogy igazából, hát mondhatnám, hogy majdnem, hogy nem csináltam semmit. Jó, sokkal többet is tudtam volna csinálni, de azt, amit megcsináltam, hát azt meg az Úrnak az ajándékából tettem. Arra tanít bennünket az Isten, hogy legyen ez a mi nézőpontunk. Legyen ez a mi nézőpontunk, hogy amit tegnap megtettél itt az imaházban, azt felejtsd el. Abban az értelemben, hogy ne a te büszkeséged legyen. És nem úgy szeretnék nézni erre a ponyvára itt, hogy na ez az én művem. És hogy mindenki tudja, hogy ezt én csináltam. És senki ne így nézen, egyébként a balatonszemesi gyülekezetben, amikor fölépítették az imaházat, akkor a végén raktak egy nagy tábortüzet. Mindenki fölírta az ő szolgálatát, amit csinált, és beledobhatta a tűzbe. És ennek volt, ez nem valami mágikus dolog volt, hanem volt egy üzenete. Mi volt az üzenete? Az, hogy amit én csináltam, azt én az Úrnak csináltam, és elfelejtettem, és soha nem akarom felhánytorgatni, hogy az a testvér az kevesebbet csinált, meg én jóval többet tettem vele. Hogy nem erről szól a szolgálat. És amikor Jézus erre bátorít bennünket, hogy ez legyen a mi nézőpontunk, akkor kizárólag ezt mondja. És ő is így élt egyébként a Földön. Ő is úgy élt a Földön, azt mutatta be, hogy nem büszkén, és nem használta, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő Istennel, hanem szolgálni jött. És ezt a szolgáló lelkületet szeretné átadni nekünk, és tudja, hogy ha ez megvan, akkor nem fogunk pofára esni. Ha ez megvan, akkor az életünket boldogan fogjuk végigélni. Viszont ez csak úgy lehet meg, hogyha szabad vagy Krisztusban. Ahogy az elején néztük, a proféciában ott van, hogy Krisztus arra szabadított meg. Aki nem szabad Krisztusban, aki nem adta át az életét, hát az nem fog tudni ilyen szolgáló lelkülettel szolgálni. És ezért nagyon fontos, hogy ez legyen meg a te életedbe. Összefoglalva, Krisztustól kaptunk egy értékes szolgálatot. Isten várja, hogy megjutalmazzon bennünket. Életünk attól függ, hogy ezt használjuk-e, azt a talentumot, amit kaptunk, és Jézus példát adott. És mindezt azért tette, hogy egy valódi krisztusi szolgálat legyen az egész életünk. Az életünk minden pontja. És hogyha ez van, ez a szolgáló lelkület van bennünk, akkor nem fog fájni, hogyha nincs elismerés. Mert lehet, hogy tett tegnap olyat valaki, akit senki nem látott. Soha nem fogja neki senki megköszönni. Vagyis ez így nem igaz, mert az Úr azt tudja. De mi nem fogjuk egymásnak megköszönni. De még az is lehet, hogy láttuk, és nem fogjuk neki megköszönni, mert valahogy nem tetszett, vagy nem tudom, elfelejtettük egyszerűen. De ha te szolgáló lelkületen él az életed, nem fog fájni. Nem fog fájni, hogyha kritikát kapsz. Ha esetleg valaki azt mondja, hogy egy kicsit ferde. Látjátok egyébként, hogy egy kicsit ferde, ugye? Ferde. Majd kijavítjuk. Nem fog fájni, hogyha kritikát kapsz, mert nem azért csináltad, és tudod is egyébként, hogy te egyébként, ha csak te csináltad volna, akkor még fedébb lett volna. Ez is csak az Úr kegyelméből ilyen majdnem egyenes. És nem fog fájni, hogyha senki nem látja. Ha az egész életedben senki nem látja. Ha ez a szolgáló lelkület van benned. Ha nem a szolgáló lelkület van bennünk. Hogyha kilépünk ebből, és belekerülünk ebbe abban, amiben a tanítványok ott voltak az úrvacsora után, akkor tele leszünk keserűséggel. És akkor a szolgálat az kárunkra tud válni. És ezért mondja Jézus ezt a példázatot, hogy úgy látom a szemeimmel, hogy mondja szeretettel a tanítványoknak, hogy figyeljetek, hogyha csináltok valamit, akkor jaj, csak nehogy büszkék legyetek rá, nehogy az legyen, hogy ti vagytok a királyok, hanem legyen az a ti lelketekbe, hogy haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Az Úrnak szolgálunk néhány gyakorlati dolog. Az Úrnak szolgálunk nem jutalomért. Ezt mindenki tudja, de jó újra és újra előre betenni. Ott van a Lukács 1-ben egyébként, hogy neki szolgálunk. Ő arra szabadított föl bennünket, megadta nekünk szolgálni, hogy neki szolgálhatunk. Egy szó, neki szolgálunk. Még akkor is, hogyha néha embereken keresztül tesszük. Tehát ha embereknek szolgálunk, ha valakinek fölveszünk valamit a földről, vagy meglátogatjuk, akkor is az Úrnak szolgálunk. És hogyha az az ember, aki felé ezt tettük, nem köszönte meg, akkor csak örvendezhetünk. Akkor azt mondhatjuk, hogy hát nem ezért csináltuk. Aztán a másik, egy nagyon fontos, hogy a szolgálat nem egyenlő az Isten tiszteleti szolgálattal. Ezt újra és újra aláhúzni, vagy nem egyenlő a látványos szolgálatokkal, hanem a szolgálat az egy szolgáló lelkület, ami az egész életünket áthatja. Az viszont zárójeles megjegyzésben fontos és egészséges, hogyha egy közösségben mindenki figyel arra, hogy valamit ő is hozzátegyen. De nem az a lényeg, hogy most itt méricskézzük meg, nem az a lényeg a szolgálatnak, de ez egy jó dolog, egy egészséges dolog, hogy én is hozzáteszek valamit. És ha az éppen kicsi, vagy éppen nagy, az semmit nem jelent ebből a szempontból. A szolgálatnak a jellegét tekintve, ugye, amikor gondolkoztam ezen, eszembe jutott az adakozás, hogy abban a Biblia háromféle formát mutat. Az egyik az, amikor adományt adunk, amikor alamizsnát adunk, amikor azt mondja, hogy az egyik kezed ne tudja, hogy mit csinál a másik. Szolgálatban is van ilyen. Van olyan szolgálat, amit nyilvánvalóan nem azért teszünk, hogy bárki is lássa egyáltalán, meg nem is kell ezt fölírni sehova, nem is felelősségünk, csak megtesszük. És sok-sok ilyen szolgálat lehet. És minél több ilyet tudsz tenni, annál boldogabb leszel. Aztán az adakozásban van a tized, vagy a rendszeres adakozás, amit nem kell szégyelni, azt tudjuk, hogy mindenki teszi, és hozzátesz valamit. Ugyanez lehet egy közösségben is, hogy valakinek ez a szolgálata, nevesítve van az a szolgálat. És aztán van a szolgálatnak egy felajánlás része is, mint az adakozásban is, amikor nem is titokba teszed, meg nem is egy rendszeres dolog, hanem azt mondtam, hogy most felajánlasz valamit. Valaki itt volt tegnap, felajánlott ezt a napot az Úrnak. Valaki majd holnap fog felajánlani, valaki közben más csinált. Tehát nem ez a lényeg, hogy tegnap itt volt, csak hogy értitek, hogy felajánlhatsz valamit pluszba. A szolgálatnak a szintere, az többféle lehet. Nem tudom, tudtok segíteni, hogy mi lehet a szolgálatnak a szintere, tehát hol tudunk szolgálni? Például a családban, aztán munkahelyem, igen, az a munkahely a gyerekeknek, vagy fiataloknak, aztán még lakókörnyezet, vagy bocsánat, gyülekezet, én most már kimondtam azt, amit még vártam. Na, még ki tud mondani egyet? Lakókörnyezet, bocsánat, baráti társaság, de egyet azért kihagytunk. Hogy? Nem értem. Iskolába. Hát igen, az ugye a munkahelyben benne van. Bárhol? Ez jó, de nem erre gondoltam. Aki esetleg szeretne a Bibliában megnézni, Apcsel 13.2. Na, valaki megtalálta. Ott az van, hogy az Úrnak szolgáltak. Mit csináltak ott? Imádkoztak. Tehát olyan dolgokat csináltak, tehát ott konkrétan, csak azt szeretném mondani, hogy ez, hogy a szolgálat, amikor csendességben vagy. Most ez nem úgy, ne úgy tekints rá, hogy most akkor szolgálsz az Úrnak, és most valami baromi nagy szívességet teszel neki. De hogy az ott, az is a szintere. Hogy lehet így is szolgálni, tehát hogy nem csak az, hogy mindig pörgünk mindenfele, amikor az Úrral vagyunk, és az Úrnak szolgálunk imádságban, böjtölésben, éneklésben, gondolkodásban, és ott vagyunk. Hogy a szolgálatnak ennyiféle szintere lehet, és ezt mind-mind, mindenhol csak a szolgáló lelkülettel tudod megtenni. Bárhol szolgálsz, nem tudsz szolgáló lelkület nélkül szolgálni. És ez a mai ige, ez arról szól, hogy arra figyelmeztet bennünket Istennek az igéje, hogy legyen a mi szívünkben ez a szolgáló lelkület. Ígértem azt, hogy fogok mondani 7 okot, amért érdemes szolgálni, mert erre szabadított meg minket Krisztus. Mert ez épít téged, mert ez építi a testet vagy a gyülekezetet, mert ez lételem, mert ez normális, ez a normális, hogy szolgálsz. Mert ezt tesz téged boldoggá, és azért, mert példát adott rá Krisztus. Tele van Isten igéje azzal, hogy miért érdemes ezt a szolgáló életmódot választani. De még egyszer mondom, nem a szolgálatot, hanem a szolgáló lelkületet. Hogy miért érdemes szolgáló lelkületet választani és követni Krisztust. Szeretném, hogyha imádkoznánk ezért a szolgáló lelkületért a mi életünkben, de ehhez két dolgot fontos előtte mindenképp látnunk. Hogy csupán az, hogy nekiállunk, és azt mondjuk, hogy Uram, adjál szolgáló lelkületet, ez nem így működik. Hanem van két nagyon fontos dolog az igében, amit ezt meg kell, hogy előzze. Az egyik az, hogy tudjuk azt, hogy megszabadítottak vagyunk. Hogy megszabadítottak vagyunk, hogy Krisztusban szabadok vagyunk, hogy Krisztus megszabadított bennünket a sátánnak a rabságából, hogy már nem vagyunk a bűnnek a szolgái, hanem Krisztuséi vagyunk. akinek ez az életében még azt tudja mondani, hogy ez még nem történt meg, annak fontos tudni, hogy akkor tudsz belépni ebbe a szolgáló életbe, ha szabad vagy Krisztusban. Ha szabad vagy Krisztusban, és akkor tedd meg, térd meg az Úrhoz. Ha valaki pedig már ezt átélte, akkor fontos tudnunk, hogy a szolgáló lelkület csak ezért lehet a miénk. Ezt nem tudjuk másképp. Más úton nem lehet a tiéd, csak Krisztuson keresztül. És hogyha vannak megkötöttségek az életedben, keserűségek, nyomorúságok, akkor fontos letenni ezeket. Fontos elengedni ezeket, mert különben a szolgáló lelkületet kérhetjük, csak valami akadálya lesz benne. Fontos a Krisztusban való szabadság. És a másik dolog, amiről oly sokat beszél a Biblia, hogy ahhoz, hogy a szolgáló lelkületet kérjük, ahhoz igen, tudnunk kell magunkról, hogy bűnös emberek vagyunk. Nem abban az értelemben, hogy a bűn szolgái vagyunk, de abban az értelemben, ahogy János is mondja, hogy becsapja magát az, aki azt gondolja, hogy hibátlan. Becsapja magát az, aki azt gondolja, hogy nincsen bűne. Hogy ezért jövünk az Úr asztalához. Ezért jövünk nap mint nap, és akkor, ha tudjuk, hogy szabadítottak vagyunk, és bűnösök vagyunk, akkor értjük ezt a mondatot, hogy használatlan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Én kérlek benneteket, hogy imádkozunk, kiáltsunk az Úrhoz, hogy ő adjon nekünk szolgáló lelkületet. Mert Krisztus arra hív, hogy az a lelkület, ami benne van, azzal éljük a mi életünket. Még egy befejező példát hagy mondjak nektek, amit átéltem egyszer, és ez annyira jól kifejezte azt, hogy mivé lehetünk mi ebben a világban. Még régen volt egyszer egy gyülekezeti tábor, ahol volt egy olyan étkezde, ahol különlegesen pocsék volt az étel. Tehát majdhogy nem ehetetlen volt. És hát mindenki hőzöngött, hogy ez kibírhatatlan, hát ezt nem lehet. Hát ez kevés is, rossz is, ehetetlen is. És hát ez lesz egész héten. És akkor, amikor ezen gondolkoztam, én is benne voltam egyébként ebbe, akkor egyszer csak jött az Úrtól, hogy hát mit lehetne ilyenkor tenni? Hát meg kell köszönni az ételt a konyhásnéniknek. És hogy adjunk hálát ezért. És akkor mondtam a többieknek, hogy hát itt a megoldás, ezt kell tenni. Hát, ezért hálát adni meg, stb. De aztán mindenki rá hangolódott, és képzeljétek el, hogy hálát adtunk, és megköszöntük a konyhásnéniknek, és a konyhásnénik sorra nyíltak meg, és mondták el nekünk, hogy 2 hét múlva fogják őket kirúgni, és nem tudják, mi lesz az életükkel. És képzeljétek el, hogy amikor ezt mindezt elmondtuk nekik, hogy mi mennyire hálásak vagyunk ezért az ételért, másnaptól ugyanabból a dologból olyan csodákat hoztak ki, és annyi eredmény volt, de nem ezért csináltuk, nem ez volt az igazi örömünk, hanem láttuk azt, hogy itt a sátán valamit meg akart kötni bennünk, el akarta azt is még érni, hogy még mi is támadjunk nekik, és még mi is rúgjunk belünk egy utolsót, és hogy nem tudott győzni. Azért, mert Krisztus jött az ő szolgáló lelkületével, és megváltoztatott bennünket. És amikor valaki jön, és valaki megérti, utána a többiek is kapok lesznek rá. És egy picit a világnak a bizonyság tétele is hasonló volt nekem, hogy valami elindult, hogy a tanárnő látta, hogy nem az a megoldás, hogy elbújok, hanem valami elindult, és utána a gyerekek is. És ahogy azt mondja Krisztus ma nekünk ebben a példázatban, hogyha ezt a mondatot a szívünkbe zárjuk, hogy azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt, akkor megértettük, hogy miért jött Krisztus, ha ez a mi nézőpontunk. És lehetünk a családunkban, lehetünk a munkahelyünkön, lehetünk a lakókörnyezetünkben, a baráti körünkben, a gyülekezetben, mindenhol ennek a szolgáló lelkületnek a követei, amikor másokat is magunkkal viszünk, és a világ változik körülöttünk Krisztusban. Ez Isten üzenete a mai napon. Szeretném, hogyha fölállnánk most, és imádkoznánk. Én fogok imádkozni. Kérlek benneteket, hogyha kifejezi ez az imádság az, ami a szívetekben van, akkor ti is magatokban ezt mondjátok az Úrnak, illetve a végén majd együtt mondjuk azt, hogy igen, Uram, mi is így szeretnénk, vagyis azt, hogy ámen. Uram, itt állunk most előtted, és szeretnénk hálát adni neked azért, hogy te egy olyan Isten vagy, aki nem mindig csak simogat bennünket, és azt mondta, hogy úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk, hanem időnként nehéz dolgokat is mondasz. És talán ez a példázat is nehéz, Uram, mert talán arra vágynánk, hogy rögtön minden elismerés legyen a miénk. De köszönjük, Uram, ezt a példázatot, köszönjük azt, hogy segítesz nekünk, hogy gondolkozzunk. Uram, hálát adunk neked azért, hogy tudjuk, hogy te helyet készítettél nekünk a mennybe. Hálát adunk neked a te szabadításodért, és kiáltunk azért, hogy te legyél a mi szabadítónk, és szabadíts, Uram, minden olyan dologtól, ami megköt bennünket. És Uram, különösen kiáltunk azokért most, akik itt vannak a teremben, de még nem élték át a te szabadításodat. Uram, kérünk téged, hogy szabadíts fel minket a mi önző gondolatainkból. Kérünk, szabadíts fel bennünket minden megkötözöttségből. És Uram, várunk és kinyitjuk a mi szívünket, és várjuk, hogy te megad nekünk a szolgálatnak az örömét. Uram, vágyakozunk erre a szolgáló lelkületre, ami csak te nálad van. És Uram, tudjuk, hogy mi cserépedények vagyunk. Tudjuk, hogy tele vagyunk bűnökkel, és újra hibákat követünk el, de tudjuk, hogy szabadok vagyunk a jóra, te benned. Uram, így kiáltunk te hozzád, hogy változtasd a mi szívünket, attól, hogy szolgáló lelkület legyünk bennünk, hogy így éljük az életünket ebben a világban. És szeretnénk, Uram, ebben a városban is így megjelenni. Köszönjük neked a te ígédet, a te bátorításodat, a te szeretetedet. Ámen. Ámen.